újrovattal bővül mától a szabad esés, a címét a Szignálban már hallhattátok, Zene a házban. A szakmai partnerünk a Magyar Zeneháza lesz, és ez az a rovat, ami minden második szerdán jelentkezik az intézmény programjaival, de azon túl nyilván fellépőkkel fogunk foglalkozni, és a globális zenei kultúránk tektonikus erőivel. Ezt gyerekek, egy éve nem használtam ezt a kifejezést, és ez már járt nekem. Na, a mai epizód vendége Batt András zenetörténész, a Magyar Zeneháza Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatója. Üdvözöllek, szervusz!
Üdvözöllek és a hallgatókat is!
És itt van velünk Horn Márton, a Magyar Zeneháza intézmény igazgatója is. Szervusz!
Szervusz, üdvözlök én is mindenkit!
Azzal fogjuk felcsapni ezt a kis sorozatot, hogy ma belemegyünk egyrészt abba, hogy két éve van Zeneháza, most volt a január 22-én nyílt meg 2022-ben, tehát a két évből már lehet látni azt, hogy merre tartunk, mire van igény, mire nincs igény, ez is érdekel majd, és az, hogy ebben a két évben a hármas osztás, amit ma kitaláltam, az hogyan érvényesült. Ez a hármas osztás pedig az egyrészt az épület funkcionalitása, a kulturális programok és az edukáció. Menjünk rá először az épületre, Su Fujimoto, ő az, aki megnyerte ezt a pályázatot, egy japán építész, és 168 pályázatból az övé nyert. Egyrészt miatt belemegyünk Su Fujimoto munkájába, a másik 167, az mennyire volt elmaradva ettől, amit aztán ő képviselt?
Hát ugye azt tudni kell, hogy kb. 2014-ben járunk, amikor ezt kiírtuk, ezt a tervpályázatot. Azért mondom, hogy kiírtuk, mert én már akkor is dolgoztam ezen a házon.
Szóval elég, 10 éve.
10 év, hát most lesz, igen, hamarosan pár hónap múlva 10 éve. És hát ez egy nemzetközi anonim tervpályázat volt, amiből azért viszonylag kevés van Magyarországon, sőt ezelőtt nagyon sokáig nem is volt. És ez egy nemzetközi zsűri, aki ezt elbírálta. Tehát ezt két fordulóban választották ki ezt az épületet. És mi se tudtuk, hogy kik a pályázók, és hát nem volt könnyű választás egyébként így utólag visszanézve, tehát az látszott, hogy én ott voltam egyébként, vagy megfigyelőként, amikor a zsűri döntött, és azt láttam, hogy igazából az első 6, aki bejutott a második fordulóba, igazából mindegyik nagyon jó épület volt. Úgyhogy, de azért az nagyon meghatározó volt, hogy az építész hogyan kezelte a környezetet, és ez a elég izgalmas japán szemlélet, amiből ő kiindult, az nagyon meghatározta az épületet, és talán a zsűrit is ez vonzotta igazán.
Talán érdemes még azt hozzátenni, hogy ez előtt is volt egy előtörténete ennek a háznak. Olyan 2012-13 körül volt egy kuratórium, egy ilyen grémium a Budapest Music Centerben, és a kiírást határozta meg ez a grémium, tehát hogy tulajdonképpen mit akarunk, tehát a zeneháza az milyen legyen, milyen osztatú, milyen funkciókat lásson el, és akkor ennek alapján írták ki a tervpályázatot, tehát hogy ez nagyon jól elő volt már eleve készítve, és tulajdonképpen az egész folyamat, hogyha szabad már itt rögtön az elején ezt elmondani, az egész folyamat prosztó szerencsésen alakult. Tehát volt egy zseniális építész, volt egy jó csapat, aki a tartalmat határozta meg, volt egy jó kivitelező, volt rá pénz, azért valljuk be őszintén, hogy az sem utolsó dolog, volt rá idő. Mert ugye mi Marcival 2015-től dolgozunk együtt, ő már 14-ben, pont 10 éve már ugye ott volt, és hát volt, nem tudom én, 8 évünk arra, vagy 7 évünk, hogy előkészítsük a dolgokat, tartalmilag is.
Ti vagytok itt velem, úgyhogy engedjétek meg azt a kérdést, hogy másnak fel se tehetnék igazából, és ez mindig is érdekelt. Mióta elindult a Zeneháza, látjuk a funkcionalitását, és még olyanoktól is hallom, hogy szeretnek oda menni, akik előtte néhány évvel kimentek tüntetni a Zeneháza megépülése ellen, akkor nem is volt az meg, csak az, hogy egy betontenger lesz ott. Hogy ezek mennyire tudtak elülni, mennyire tudták magukévá, vagy mennyire tudják magukévá érezni azok is, akik egyébként ennek az építkezésnek hát olyan nem voltak a támogatói.
Hát szerintem azért, tehát igazából magában a folyamatban is lehetett azt érezni, mi, akik így láttuk ezt közelről, hiszen ott voltunk a kezdetekkor, láttuk, hogy mi az alapgondolat, hogy ez, ha megépül, akkor ez jó lesz.
Tehát ezek a... Akkor nagyon nehéz lehetett látni, nem?
Hát valószínűleg azoknak volt nehéz látni, akik nem voltak közelhez az egész projekthez. Tehát nekem is nyilván nagyon sokan feltették ezt a kérdést, hogy jó, de hát itt mi fog történni, majd kivágják a fákat, meg tönketeszik a ligetet. Ezek mind felmerültek, ezek a kérdések. Én viszont láttam, hogy milyen lesz az épület, láttam, hogy mi az egész mögött a koncepció, tehát ilyen szempontból azért optimisták voltunk, és láttuk, hogy ha ez valósul meg úgy, ahogy mi, és ez az egész csapat elképzelte, akkor ez egy jó ház lesz. És az igazolódott igazából, és azt kapjuk is szerintem mindannyian visszajelzésként, hogy akik oda jönnek és megnézik a házat, és lehet, hogy régebben voltak vele fenntartásaik, de azt érzik, hogy hát jó, végül is ez nem lett rossz ez az épület.
És ráadásul még azt is hozzá kell tenni, hogy annak a helyén, az épületnek a helyén egy betonteknő volt, tehát az volt betonteknő, ami ott volt, ott ilyen nagyon szakadt, lepusztult épületek voltak, Hung Expo 60-as években épült, tehát mi amikor először oda mentünk, sőt a sajtónak is azt akkor megmutattuk, akkor mindenki látta, hogy tulajdonképpen ennek a területére épült, és hát most nem azt mondom, hogy nem lett kivágva talán egy-két fa, de egyébként még olyan fák is meghagytunk, vagy meghagytak az építők, amelyek értéktelenek, vagy nem olyan értékesek, és most meg, hogyha elmész arra felé, akkor látod, hogy tele van friss új facsemetével, és olyan szép parkosított az egész, egy kicsit japános, olyan, mint egy japán kert. Szóval egy borzasztó nagy élmény, és ami nekem különösen nagy élmény, hogy az emberek szeretik a Ligetet. Tehát a Városliget az állandóan tele van, mert oda mennek kutyával, meg gyerekkel, meg futnak, meg nem tudom mi, és hát mi ott benn vagyunk ebben a flow-ban.
Nem vesztett el park jellegét, meg közpark jellegét.
Hát meg amit az András is említett, meg te is kérdezted, hogy igazából ez az épület az azért egy nagyon gondolkodó épület, ha így fogalmazhatok, mert tudta, hogy hova születik. Tehát az építész ezt azért nagyon szépen végigvitte, hogy egyrészt hogyan lehet egy parkba építkezni. Ha már egy parkba építkezünk, akkor foglalkozzunk azzal, hogy mi a hely.
Ha jól tudom, hogy ott be is tervezett fákat, amik eleve ott voltak, igaz?
Hát abszolút. Azt tudni kell a japán építészekről, vagy úgy általánosságban szabad ilyet mondanom, mert úgy dolgoztam velük most 3,5 évet, hogy más egy kicsit a logika, tehát alapvetően a formából és a helyből indulnak ki. A funkcionalitás az a következő lépés náluk, és mindig a lokáció. Tehát ő nagyon erősen vizsgálta azt, hogy hova épül ez a ház, és hogy milyen formaisága kell, hogy legyen ennek az épületnek, és az egész munkafolyamatban ez volt egyébként a legérdekesebb, hogy hogyan tudtunk úgy alakítani egy épületet, hogy mindenképpen figyeljünk arra, hogy az alapgondolatot, amit a japán építész megfogalmazott, azt megtartsuk, de közben meg azokat, amit mi szerettünk volna, például, amit te is említettél, bármi más gondunk a hármas osztásról, egy picit mást hívunk hármas osztásnak.
Majd ti is mondjátok.
De hogy nálunk is megvan ez a hármas osztás, és az épületen belül is megvan ez a hármas osztás, ez megjelenjen funkcionálisan az épületben. Tehát jelen, vagy konkretizálva a dolgot, már az épületet is úgy terveztük, hogy egyrészt van előadó művészet az épületben, van egy kiállítási rész az épületben, és van egy pedagógia, ismeretterjesztés, zenepedagógia rész az épületben, és ezeket nagyon szépen elválasztotta egymást az építész, és egy szép motivummal ezzel az épületen végigfutó csigalépcsővel kötötte őket össze.
Van előttem egy kép, amit azért szeretnénk megosztani veled is, meg a hallgatókkal, amit egyébként Fujimoto mutatott, aki vidéken nőtt fel, tehát Japánban egy abszolút a természet lágyölén nőtt fel, de az iskoláit azt Tokióban végezte, tehát a természet és az épített világ, az mind a kettő valahogy neki összefolyik a tudatában, és az első gondolata az volt, hogy ott van egy erdő, képzünk egy fotót, egy kis tisztás, és ebben a tisztáson berajzolt emberkéket, amint ott ülnek, van, aki zenél, van, aki hallgatja. És tulajdonképpen azt mondta, hogy ezt itt nem kell megépíteni semmit. Itt hagyni kell a természetet, és valami olyan dolgot kell csinálni, amitől úgy érzed, hogy ott ülsz a fák között. Hát ez az üveg, ugye ez az óriási ötlet az üveg, és hogy ez a lényege az egésznek, hogy jönnek emberek, leülnek, jönnek emberek muzsikálnak, jönnek gyerekek, akiknek mesélünk, jönnek emberek, akik lemennek és megnézik a kiállítást, szóval, hogy az egésznek van egy ilyen közösség, tehát egy tábortűz mellett ülnénk, és ez egy fantasztikus érzés, és szerintem ez adja a háznak nap mint nap ezt a fantasztikus töltését, és hát én, mint ugye öreg ember, ez megfiatalít, és ez baromira élvezem, és mindenki, a fiatal munkatársak is, mindenki élvezi, mert ez átjön, ez a jó érzés.
András, ha már az üveget említetted, nem tudom, hogy arról volt-e olyan, hogy összedugtátok a fejeteket, hogy gyerekek, hát az üveg az akusztika ellensége. Hogy volt olyan, hogy leültek nyilván itt a magyar oldalon, hogy te figyeljetek ezzel a japán csávóval valami nem oké, hogy ezt ő hogy gondolja? Tehát, hogy ezeket például aztán hogy oldottátok meg, hogyha volt ilyen?
Visszakanyarodok az előző mondatomra egyébként, mert hogy ugye az volt az alaplogik, hogy megtartani azt a gondolatiságát az épületnek, amiről az András is beszélt, hogy ez egy közösségi tér legyen. Tehát átalakulnak a kulturális intézmények, és közösségi terek jönnek létre. Tehát jöjjenek be az emberek, csak úgy, ígyanak egy kávét, töltsenek ott időt, nem feltétlenül azért, hogy ők most jegyet vegyenek. és azt gondoljuk, hogy ha bejönnek, és ott vannak időtöten, akkor vesznek egy jegyet a kiállításra, hogy bejönnek egy koncertre. És ez a logika, vagy ehhez a logikához kapcsolódott az is, hogy hát itt nagyon fontos, hogy egy transzparens épület legyen, hogy azt érezzem, hogy még mindig a parkban vagyok, még mindig a fák lombkoronája alatt sétálok, tehát ez az építészeti ötlet, amit Fujimoto megalkotott, és ehhez kellett ez a, tényleg ez a nagyon transzparens épület, és hogy bejövök, őnek ez volt a gondolata, hogy ugyanezt az érzést fordítva is kell érezzem. Hogyha bennülök, akkor lássam a környezetemet. Tehát egyszerűen tudjak kinézni, még akkor is, amikor bennülök egy koncerten. És ahogy az András nagyon jól említette, hogy neki gyakorlatilag az volt az alapgondolata, hogy ülök a parkba, és zenét hallgatok. Hmm. Nyilván itt vannak funkcionális megkötések, például az, hogy jó, de hát ettől még kell tudni rigelni, ettől még kell tudni egy megfelelő akusztikát ennek a térnek, és ezt kellett megugrani, és hát azért azt hozzá kell tenni, hogy ő hozta magából a világ legjobb akusztikusait, mert azok is japánok.
Na, hát itt van, igen.
És megoldották azért ezt a problémát. Mi nem mondom, hogy bennünk nem volt egyfajta félelem, de aztán azt láttuk, hogy hát olyan emberek jönnek, akik mondjuk a Sydney Operaházat tervezték, vagy az Elfilharmonit tervezték, és már láttak ilyet, és egyébként Japánban van ennek kultúrája, hogy üvegkoncerttermeket létrehozni, Európában egyébként nincs. És azt gondolom, hogy aki nálunk jár és meghallgatja a koncerteket, akkor látja, hogy azért ez működik. Nem fogok most belemenni, hogy miért, de nagyon sok okos, apró megoldás van, amit nem is biztos, hogy észreveszünk.
Ezek pszichológiai okok?
Nem, tényleges hardware oldali megoldások, hogy például az, hogy hogyan van megtörve ez az egész üvegfelület, vagy van egy olyan lamella, üveglamella sor a koncertteremben a színpadok mögött, ami visszaveri a hangot és alapvetően felküldi a mennyezetre, ott elnyelik a hangot, illetve tovább szórják a közönség felé. Wow. Tehát egy csomó ilyen dolog van, ez egy kompozit elem, ami egyébként fönt van a tetején, és külön egyenként be van a dőlésszöge állítva mindegyik kompozit nagyon kemény elemnek, ami szórja a hangot. Tehát a koncerttermi székeket külön megtervezték, ezek akusztikai székek, tehát hogy nyeljék el a hangot. Tehát egy csomó ilyen apró, sorolhatnám, megoldás van a koncertteremben, amitől ez működik, és tényleg mi is először itt teljesen voltunk hájulva, hogy például az akusztikus dolgok azok elképesztően tisztán szólnak.
Nem zengbong.
Ami nincs hangosítva, gyönyörű szépen transzparensen. Hát a legelső egy fuvola volt, egy szóló fuvola, és olyan gyönyörűen zengte be a teret. A hangosítottaknál nekem egyébként vannak fenntartásaim, de ez a hangosítástól függ egyébként, hogy az egy nagy művészet a hangosítás egyébként.
Hát, hogy kiül nyilván a keverőpult mögött, azon nagyon sok minden múlik, meg, de azért erre is van megoldás, tehát amikor hangosított koncertünk van, akkor például van egy plusz banner sor, amit a padlóból fel lehet húzni, ami tovább nyeli a hangot. Tehát nagyon sok olyan jó megoldás, amitől gyakorlatilag teljesen széles palettán lehet ott koncerteket hallgatni.
Még kicsit anekdotikus, de hadd mondjam el, hogy amikor felvetettük a japánoknak ezt, hogy hát talán az akusztika nem lesz olyan jó, mert hiszen üvegből van, és azért sok szakember mondta, hogy a gyerekek nagyon vigyázzatok.
Senki nem mesélte nekem, ez volt a tippem.
Az volt a vicces, hogy ők nem értették, hogy mi a probléma. Tehát, hogy jó lesz az akusztika? Kérdeztük, persze, hogy jó lesz. És jó lesz, hogy a japánoknál ilyen nincs, hogy valami nem lesz jó.
Igen, a végén ide jöttek, amikor minden kész volt, még egy utolsó csekkolásra, és akkor hát 3 vagy 4 japán úriember körbe tapsolta a terembe egy hétig, és mentek, és hümmögtek, és akkor egy ponton oda mentem így megkérdezni, aggódva, hogy
minden oké. Okay.
Hogy minden oké, okay, hogy jó lesz, és akkor így állt a színpadnál, oké, okay, it's a bit too dry. Igen. És ennyi volt a válasz, és mondott, hogy akkor innen
száraz,
még kicsit igen. Száraz a tér, és akkor innen még szedjünk ki egy kis, nem tudom, milyen akusztikai hangátlást, vagy elnyelést, és akkor már tökéletes lesz.
Ez önmagában elvitt volna egy műsort, nem?
Hát lehetne erről hosszan beszélni.
Lehetett volna nyitni. Nyílt nap, ahogyan készül a zeneháza. Van itt még egy dolog az épülete, és aztán utána szeretnék tovább menni a következő témánkra, de az energiaellátás. Nagyon kevés ilyen épületet látunk. Mi hozzászoktunk ahhoz, hogy ha sok az üveg fölött, akkor nehezebb felfűteni egy épületet. Itt ezt hogyan oldották meg? Gondolom, hogy volt itt is a japánoknak valami jó tippje.
Igen, itt több jó ötlet van, megint csak egy párat fogok elmondani. Az egyik az, hogy hogyan tájolunk egy épületet. Ez nyilván a benapozottság, hogy északi oldalra tesszük azokat a nagyobb üvegfelületeket, tehát nálunk a koncertterem az alapvetően az északi oldalra esik, hogy nincs direkt napfény, tehát nem melegszik fel olyan könnyen, akkor úgy vastagszik föl ez a gombaszerű tető, hogy pont azon a részen vastagszik föl inkább, ahon a uralkodó széljárás van, hogy a nyáron a hűtést, azt jobban a magának a tetőszerkezetnek az áthűtését jobban meg tudja oldani. A talajszondákat használunk, tehát az azt jelenti, hogy a fűtés nagy részt az egy 120 méterre lefúrt geotermikus fűtési és energiarendszer látja el, akkor, és akkor nem sorolom, de még egy utolsót, hogy használjuk a fölös kapacitását a műjégpályának, tehát ugye ott a, mert ugye pont ellentétesen működik, amikor náluk nyár van, és ott fölös kapacitás van, akkor nálunk meg a hűtés az tökéletesen felhasználható, ők nyáron nem üzemelnek. Tehát ilyen megoldások vannak az egész házban, és ilyen szempontból viszonylag szerencsések is vagyunk a rezsi problémák miatt, és azt viszonylag jól megúsztuk.
Maradva a kezdeteknél, a Magyar Zeneháza. Ezt is megint csak már sok mindenkit kérdeztem erről, de végül is nem kaptam rá pontos választ, mert a Magyar Zeneháza az nekem olyan volt, hogy hát lesz itt majd még egy hagyományok háza. Tehát, hogy a magyar zenét fogjuk majd itt tanulni, hallgatni. Aztán ehhez képest egy csomó külföldi előadó van, talán most már lehet azt mondani, hogy fele-fele arányban. Tehát nagyon sokan jönnek külföldre, és ez inkább egy ilyen globális zeneháza. Az létezik, hogy ebből később lesz névváltás szerintetek?
Azt nem tudom, ezzel nem gondolkodtunk a névváltáson, de hogyha még egy pár évvel ezelőtt teszed fel ezt a kérdést, akkor elkezdtem volna mondani, hogy de hiszen az is magyar zene, hogyha egy magyar fiatal ad elő egy Bartók művet, meg nem csak népzene van a világon, hanem. De most már azt mondanám, hogy ez egy brand, tehát ez a zeneháza, ez egy magyar találmány tulajdonképpen, függetlenül attól, hogy japán építész alkotta meg, de amit mi ott bent csinálunk, az szerintem hasonlíthatatlan. Tehát nem ismerek más intézményt a világon, ami ilyen komplex lenne, ilyen, mint egy partitúra, az egyes szólamok egymásra hatnak, tehát, hogy itt minden mindennel összefügg, a vizualitás, a kiállítások, a koncertek, az események, a pedagógiai része a dolognak. Szóval én azt gondolom, talán mondhatom már ezt az én koromban, mert már sok mindent megértem, hogy itt sikerült valami olyan magyar brandet megalkotni, ami miatt ez lehet magyar zeneháza. Zárjóval jegyzem meg, hogy az angol neve, az ugye House of Music Hungary. Uh-huh. Tehát ott a magyar országi zeneháza elő van szó, és ezt mi a kezdettől valahogy így terveztük el, hogy természetesen, hogy erős a magyar vonulat benne, sok szempontból, de hát ugyanakkor meg benne van a nemzetközi világban, és ez jó, hát ilyennek kell lenni Magyarországnak.
A második részben beszélünk az edukációról, beszélünk az elmúlt két évről, és a kulturális programokról, illetve arról, hogy milyen szempontok szerint választjátok ki a fellépőket, hogyan kutattok, és a tehetséggondozásról. Na, ez talán elég lesz rá a következő idő. Ha nem, akkor jöttök máskor
gondolkozunk.
Is. Jól van. Batta András, a Magyar Zeneháza ügyvezetője, és Horn Márton intézményigazgató van velünk. Mindjárt folytatjuk a szabad esést, benne pedig a Zene a házban rovatot.